Isten hozott mindenkit, nagyon örülünk, hogy együtt lehetünk ezen az ünnepi istentiszteleten. A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az ünnepi istentiszteletem, és hadd köszöntsem közöttünk külön megtisztelő örömmel dr. Benke Györgyöt, gyülekezetünk egykori lelkipásztorát, teológiai professzort, engem is tanított több éven keresztül a teológián, és ilyen módon is szoros kapcsolat köt össze bennünket. Meg hát a révén, hogy 10 éven keresztül itt szolgált ebben a gyülekezetben, mindnyájunkkal fontos kapcsolatai vannak. Köszöntöm közöttünk Sándor Frigyes evangélikus tiszteletbeli esperes urat, Sándorné Povazsanyesz Gyöngyi evangélikus lelkipásztort, Szabó Sándor református lelkipásztort, Hangóné Birta Melinda református lelkipásztort, Bodáné Falucskai Ilona református lelkipásztort, beosztott lelkészünket, Kisgyula református lelkipásztort, beosztott lelkészünket, iskola lelkész. Köszöntöm Balog Miklós nagy tiszteletű urat a baptista gyülekezetből, és Harangozó Dórát, leendő segédlelkészünket, aki februártól várható, hogy itt fog közöttünk szolgálni a gyülekezetben. Köszöntöm Ábrám Tibor főgondnok urat is, aki alázatosan leült itt közöttünk. Isten hozott mindenkit. Ha valakit kihagytam volna, a külön köszöntésekből azt is bizonyára megértik, és a mindenki köszöntésében mindenki benne van.
Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te kerek egészet alkottál, amikor megteremtetted ezt a mindenséget. Köszönjük neked, hogy te kerek egészet alkottál, amikor ígédben kijelentetted magad. Köszönjük azt is, hogy te kerek egészet kívántál alkotni a reformációban, amikor ígéd tiszta forrásához akartad visszavezetni egyházadat és népedet. Köszönjük, hogy te a teljességet kínáltad fel nekünk, amikor az élő Krisztust akartad életünk egyedül üdvözítő urává tenni, és benne felkínáltad az ingyen való kegyelmet számunkra. Köszönjük azt is, hogy egyedül hitáltal Krisztus áldozatáért mondhatjuk magunkat igaznak előtted. És köszönjük azt az értelmet és bölcsességet is, hogy egész megváltó művedért, bűn és halál fogságából való megszabadított életünkért neked adhatunk hálát, hogy tied legyen a dicsőség egyedül. De te igazságosan ítélő, szerető mennyei atyánk, azt is látod, hogy mennyire távol kerültünk ettől a kerek egésztől, a te szent ígédtől, és mennyire távol jutottunk a reformációnak kerek egészre való törekvésétől. A hitben való növekedés helyett a hitetlenség csapdáiban vergődik életünk. A te ígéd naponkénti olvasása helyett rohanó életünk hiába való cselekedeteivel hajszoljuk magunkat, és nem törődünk a mi üdvösségünkkel. Az élő Krisztus helyett néma bálványokhoz hajoltunk, és segítségünket azoktól várjuk. Nem szeretünk téged igazán teljes szívből, teljes lélekből, minden erőnkből, és nem szeretjük egymást úgy, mint önmagunkat. És nem keressük a veled és egymással való megszentelt, imádságos közösséget sem, és ezzel elhanyagoljuk kegyességünk naponkénti gyakorlását. Belátjuk előtted igéd szavával, Uram, kicsoda adhat tisztát a tisztátalanból, azért most arra kérünk, tisztíts meg minket, újíts meg bennünket, szabadíts meg minket, és vezess vissza magadhoz bennünket. Így újítsd meg anyaszent egyházadat, szent népedet, hogy tiéd lehessünk egyedül, teljesen és igazán. Jézus érdeméért kérünk, hallgasd meg és fogadd el a mi bűnbánó imádságunkat. Amen.
Úrunk, életünk korához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg ebben az ünnepi órában a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliumának 21. részében, a 12-től a 17-ig terjedő versekben. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait és a galamb árusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok: gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Isten tegye áldotta az ő drága szent ígéjét, hogy minnyájunknak lelke épülhessen hitáltal. Gyertek, csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, tiszteled, dicsőség, szentség és imádás, Urunk, a te nagy nevednek, azért, hogy az ige testé lehetett, hogy közöttünk lakozhatott, hogy láthattuk az ő dicsőségét, és bár sötétség borította a népeket és nemzeteket, Urunk, a te fényességed, a te világosságod Jézus Krisztusban eljött az emberi világba, hogy megmutassa az Atya szeretetét, hogy közel hozza a mennyei világ erejét, és hogy megszólaltassa Isten tiszta szent ígéjét, mert Jézus soha nem a magáét mondta, hanem azt, amit lélek által az Atya szívéből hallott. Ó, Urunk, bárcsak ma is így hallhatnánk meg a te ígédet, ahogyan meghallhatták reformátoraink, ahogy meghallhatja minden lélek, aki hitből és hittel keresi a te drága ígédet, a te kijelentésedet, üzenetedet. Édesatyánk, mi hisszük, hogy a te ígédben el van készítve a válasz ma is minden ember élete számára. Hol találunk irgalmas Istenre, hol találjuk meg azt a szerető Urat, akit a mi lelkünk keres és szomjúhozik. Köszönjük, Urunk, hogy Jézus Krisztusban megtalálhattuk, és ma is megtalálhatjuk őt. Ezért magasztalunk téged, édesatyánk, hogy Isten tiszteletre jöhettünk, hogy az Isten tisztelet ünnepi órájába, örömbe és hálaadásba öltöztethettük a lelkünket, mert te vártál, Urunk, és most is vársz bennünket, hogy megnyíljunk, feléd forduljunk, hogy amikor szólsz hozzánk, meg ne keményítsük a mi szíveinket, ha nem kedves a füleinknek, amit mondasz. Jöjj, irgalmas Istenünk, és végy lakozást a mi szíveinkbe. Te áld meg az ige hirdetőjét, hogy a te szent lelkednek ereje által tudja átadni mindnyájunk számára a te üzenetedet, Úr Jézusunk. S kérünk téged, Úr Jézus, hogy azt az igét, amit nekünk adtál, vegyük komolyan. Amikor azt mondod, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te a szívünket akarod templommá szentelni. Jöjj hát, tisztítsd meg a mi lelkünket, gondolatainkat, ajkainkat, kezeinket, lábainkat, s kérünk, Urunk, engedd meg, hogy amikor jössz és betekintesz a mi szívünk ablakán, akkor ne elszomorodjál a mai reformációi ünnepségünkön, hanem engedd meg, Urunk, hogy engedelmes szíveket találj, akik engedni akarunk a te igédnek, a te akaratodnak. Így legyen meg, Úr Jézus, a te akaratod. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, a Krónikák második könyvének 24. részéből, a 24. rész 13. verséből. Munkálkodának azért a művesek, és az ő kezük által a kijavítás előre haladt, és az Úrnak házát előbbi állapotába helyezék, és megerősíték azt. Kedves reformációt ünneplő gyülekezet! Néhány évvel ezelőtt egy beszélgetés folyamán valaki valami nagyon kedveset akart mondani a református egyházról, és úgy fogalmazott, hogy ő azért szereti a reformátusokat, mert azok olyan liberálisok, lazák, nincsenek azok a kötöttségek, mint a római egyházban. Nyilván én nem akartam a beszélgető partneremet megbántani azzal, hogy most nem egy bókot mondott, hanem az egyik legnagyobb sértést vagy bántást, amit mondhatott volna. Valóban pusztán annyit jelent nem katolikusnak lenni, hogy lazák vagyunk, hogy nincsenek kötöttségek, hogy nincs rend. Egyetemi éveim alatt többször is részt vettem alkalmakon egy olyan budapesti gyülekezetben, amelyet sok református fiatal is látogat. Sok minden volt ott, ami másként működött, mint a mi megszokott gyülekezeti rendünk, de ami nagyon szembetűnő volt, hogy az úrvacsora szentségéből, ahogyan azt ők gyakorolták, sajnos semmi nem jött át. Az emberek össze-vissza mászkáltak a sorok között, volt, aki kiment a büfébe, egy kólával jött vissza, és úgy állt be a sorba az úrvacsorához. Voltak, akik beszélgettek egymással, a szülők pedig hagyták, hogy a gyermekeik ide-oda szaladgáljanak az egész térben, és nem szóltak rájuk. Esélyünk sem volt megélni az úrvacsora szentségét. Elgondolkodtam akkor is és most is az ige hirdetésre készülve, hogy valóban ennyit jelent protestánsnak lenni. Nem vagyunk katolikusok, tehát nyugodtan lehetünk rendetlenek. Azonban amikor néhány héttel ezelőtt a személyes csendességemben arról olvastam, hogy Jézus mitől és miért tisztította meg a jeruzsálemi templomot, rá kellett jönnöm, hogy van ám nálunk is rend. Csak az a kérdés, hogy az a rend, ami nálunk van, az vajon Isten rendje-e? Ha az Úr Jézus most fizikális valójában a mi templomunkba, a mi egyházunkba is belépne, mit forgatna fel? Mit szórna ki? Mit dobna a gehennára? Vajon mi is értetlenkednénk az ő tetteit látva, mint a farizeusok? Vagy a főpapokhoz hasonlóan féltenénk a kis üzleti vállalkozásainkat, és titokban Jézus elpusztítását tervezgetnénk? Vagy ha nem is lennénk ilyen drasztikusak, mert hát mi ugye jó reformátusok, jó protestánsok vagyunk, hát az Úr Jézust mégsem tehetjük el láb alól, csak egyszerűen nem vennénk talán tudomást arról, amit ő tesz. Erre is létrehoznánk egy bizottságot, vizsgálja ki, hogy vajon Jézusnak mi volt az igazi szándéka. Vagy besorolnánk a minket is egyre inkább jellemző sokszínűség egyik színárnyalatába Jézus tettét, valamelyik izmusba vagy kegyességi irányzatba bekategorizálva őt. Mert ha így lenne, kedves testvéreim, akkor az Úr Jézus ugyanúgy otthagyna minket a nagy reformátusságunkkal együtt a templomainkban, ahogy annak idején a zsidókat is otthagyta. És jaj annak a templomnak, amelyikben nincs jelen Jézus. Jaj annak a templomnak, amelyikben nem érzi jól magát, és nem érzi otthon magát az Úr Jézus. És az csak a legkevesebb, hogy kiürül. Nézzük meg, mire jutott a jeruzsálemi templom, amelyik nem fogadta be az Úr Jézust. A nép, amelyik nem fogadta el a messiását. Hiába mutogatták a tanítványok neki, nézd, micsoda kövek, micsoda épületek, Isten adott nekik 40 évet a megtérésre, és mégsem tértek meg, és a Jézus nélküli templomuk az a por és hamu martaléka, a tűz martaléka lett Krisztus után 70-ben. Kedves testvéreim, egy módon marasztalhatjuk az Úr Jézust, úgy, hogyha úgy közeledünk hozzá, ahogy itt a felolvasott ige szakaszban, a megtisztítás után, a templom megtisztítása után a vakok, a sánták, a betegek, akik jöttek Jézushoz szabadulásért és gyógyulásért. Egyedül úgy marasztalhatjuk Jézust, ha belátjuk, hogy mi vagyunk a vakok, a sánták, és engedünk neki, hogy a rendetlenség, a hamis rendek és a megcsontosodott szokások helyett Isten rendjét állítsa helyre a szívünkben, a családunkban, az egyházunkban és a nemzetünkben. Mert Jézus a felolvasott történetben igazi, eredeti, reformátori tettet vitt véghez. Hiszen a reformáció nem más, mint az eredeti állapotra történő helyreállítás, visszaalakítás. Ezt hallhattuk a textusként felolvasott igében Jóás király kapcsán, amikor ő felújította a templomot. Az Úr házát az előbbi állapotba helyezték és megerősíték. Ezt tette az Úr Jézus is a templom megtisztításakor. Az istentelen rendet felforgatta és helyreállította az Isten rendjét, az Istennek kedves istentiszteletet, hogy őt úgy dicsőítsék olyan módon, amiben ő az örömét leli. Milyen rendetlenség, vagy éppen rossz rend van a mi közösségeinkben, kedves testvéreim, amelyeket Jézusnak ki kell takarítania az életünkből, a szívünkből, az életgyakorlatunkból, a gyülekezeteinkből, hogy az Isten rendje jusson érvényre, hogy megvalósuljon az Isten terve szerinti gyülekezet, az Isten terve szerinti egyház. Azt olvastuk az igében, és azt hallhattuk, hogy amikor az Úr Jézus bement a jeruzsálemi templomba, akkor látta, hogy ott adnak és vesznek. Adnak és vesznek. És most természetesen nem a könyvterjesztésről van szó, ami a gyülekezeteinkben és a templomainkban található. Mi az az adásvétel, amivel ma találkozhatunk nagyban az egyházban? Beszűrődött az egyházba is a korszellem, a fogyasztói társadalom. Sokan csak szolgáltatásként tekintenek az egyházra, mi pedig sokszor belemegyünk és szolgáltatunk. Megdöbbenéssel hallottam egyszer egy történetet, nem ebben a gyülekezetben történt, hogy egy presbiter felhívta a lelkipásztort, hogy szeretné az unokáját megkereszteltetni. És a lelkipásztor elmondta, hogy igen, tudjuk, hogy mi ennek a rendje, és aztán mondja a presbiter, nem, hanem így telefonon keresztül. És megmosolyogjuk, de ő teljesen komolyan gondolta. Azt gondolta, hogy ez a keresztség is egy szolgáltatás. És lassan valóban ott tartunk már, hogy valaki bejön a templomba, és eltévedve a Big Mac menü mellé kér még egy úrvacsorai menüt. És sajnos ebben nekünk is részünk van, hogy így állnak hozzánk, hogy így kezelnek bennünket. Sokan csak fogyasztani járnak be az egyházba, de hogy ők mit tehetnek hozzá, az fel sem merül bennük. És ami még súlyosabb, az egyház is táplálja a fogyasztói szemléletet, és a mennyiséget a minőség elé helyezi. Minél többen legyenek a templomokban. Legyünk modernek, legyünk korszerűek, divatosak, és azt látjuk, hogy egyre inkább beszüremkedik a korszellem, pedig tudjuk, hogy ez a sátán aktuális akarata, a mindenkori korszellem, és megjelenik az egyházban a beteges megfelelési kényszer, de sajnos nem Jézusnak, hanem a világnak. Ó, csak jó fejnek tartsanak bennünket! Sokszor ez motiválja a gondolatainkat, a szavainkat, a döntéseinket. Felcseréltük az Isten dicséretét az emberek dicséretére, ahogy Jézus mondja a farizeusoknak. Fontosabb, hogy a világ ismerjen el minket, mint hogy Jézustól halljuk, jól vagyon jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. A világnak való megfelelés és a létszám növelés céljait fontosabbnak tartjuk, mint Isten tervének és rendjének a megvalósulását. Aztán csodálkozunk, hogy míg először a világ megdicsér, aztán egy idő után mégis ürülnek a templomaink, mert a világ így gondolkozik. Miért jöjjön valaki hozzánk, ha a világban sokkal profibban kiszolgálják ugyanazzal a tartalommal, vagy éppen külsőséggel, mint nálunk? Miért akarunk versenyezni a világgal? Ők sokkal profibbak. A pánemet circenzészben, nem? Van só, vannak fények, van zene. A világ egy idő után ki fog bennünket vetni magából. És nem azért, mert annyira biblikusak vagyunk, hanem azért, mert nincs szükség egy keresztény mázzal leöltött világra és vallásosságra. És fel kell tennünk a kérdést, hogy miközben meg akarunk felelni a világnak, tudjuk-e, hogy mi a célunk? Isten tiszteletet akarunk, vagy szórakozást? És egy amerikai lelkipásztor hívja fel az egyik igehirdetésében a figyelmet arra, hogy amivel becsalogatjuk az embereket a templomba, amivel behozzuk az embereket a templomba, abból kell majd egyre több, és egyre újabb, és egyre színesebb, hogy bent tudjuk őket marasztalni. Ha zenével hozzuk be őket a templomba, akkor majd abból kell egyre több, egyre jobb, egyre újabb, egyre színesebb, hogy ne menjenek ki a templomból. Ha valamilyen tudományos előadással, vagy valamilyen egyéb kulturális programmal, akkor majd abból kell egyre több, egyre színesebb, egyre jobb, hogy benn maradjanak. Ez a negatív példa, de a pozitív példa is igaz. Ha viszont Jézussal hivogatjuk, ha Jézusért jönnek be a templomba, akkor az az egészséges, hogy belőle kérjenek és várjanak egyre többet, hogy ott maradjanak. És sajnos, kedves testvéreim, azt kell látnunk, hogy a fogyasztói szemlélet tükröződik az evangélium hirdetésünkben is. Amire van kereslet, ahhoz szabjuk a kínálatunkat. A Bibliából csak azokat az üzeneteket, történeteket tálaljuk, amelyek nem sértik a hallgatók egóját, nem akadályozzák őket az önmegvalósításban, nem gátolják őket abban, hogy elérjék a saját álmaikat, céljaikat, a bűnről pedig végképp nem beszélünk, mert hát az milyen kirekesztő. Pedig még a múlt évszázadnak a közepén, még a II. Világháború előtt Bonhoeffer is figyelmeztetett, ne csináljunk az ingyen kegyelemből olcsó kegyelmet. Valóban, ha szétnéz az Úr Jézus most az egyházban, ugyanazt látja annak idején a jeruzsálemi templomban. Adjuk és vesszük a hamis istenképet, a magunk választotta istentiszteletet, meghagyjuk az embereket a maguk istentelen életrendjében, csak hogy ne legyen kellemetlenség, és olajozottan működtessünk egy amúgy már régen működésképtelen rendszert. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mit szól ehhez az Úr Jézus? Egyáltalán benne van ő még ebben a rendszerben? Kérdezzük még őt? Engedjük, hogy vezessen? Vagy a majd 500 éve megadott kezdő lökés lendülete hajtja még néhány évig az egyházat, és aztán kifullad? Nem kellene inkább az Isten által jónak ítélt és működőképes rendet és rendszert felépítenünk? Hogyha ezt a régit elbontják felülünk, akkor ne maradjunk fedél nélkül. Ugye nem akarjuk megvárni, amíg ránk omlik az egész. Megdöbbentő történetet hallottam néhány évvel ezelőtt, hogy Romániában egy nagyon régi, omladozó ortodox templomnak a közössége úgy döntött, hogy egy új templomot épített, de valamilyen oknál fogva nem engedték lebontani a régit. Viszont már életveszélyes volt, balesetveszélyes volt benne megtartani az alkalmakat, és akkor egy huszáros vágással úgy oldották meg a problémát, hogy elkezdtek belülről építkezni. Egy kisebb alapterületű templomot, de mégis új anyagokból, újonnan felépítve szilárdan, hogy rájuk ne omoljon az a régi. És így tudták felépíteni a saját templomukat, nem várva meg, míg a régi rájuk omlik. Sokan látják a bajt, és mégis mindig csak adnak, vesznek, van, aki pénzt, van, aki egyéb dolgokat váltogat. pénzváltókról is olvastunk itt, de ami nekem szembeszökő volt, az az álarcok váltogatása. Vannak, akik az álarcaikat váltogatják. A templomban kegyes álarc, a munkahelyen kollegiális álarc, otthon családi álarc, és ki mondja meg, hogy ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem, ahogy az ismert keresztény énekes fogalmaz. Vagy ahogy ő ezt a dalát folytatja, megkeressük-e azt az igazi tükröt, ami nem csak azt mutatja meg, hogy milyenek és kik vagyunk igazán, hanem azt is, hogy kivé lehetünk, Krisztust következetesen követve. Belenézünk-e, kedves testvéreim, a szabadság tökéletes törvényébe, a Bibliába, és készek vagyunk-e hozzá igazítani az életünket? Vagy még mindig másokhoz, szokásokhoz, hagyományokhoz, divatokhoz, korszellemhez igazodunk? Mert könnyebb talán sokszor ezeket követni, mint az Úr Jézus. Aztán szintén az előbb említett énekes így fogalmaz az egyik szerzeményében, az évszázadok alatt letisztult liturgiák megmondják, hogyan csináld, pedig nincs más, csak te, mondja Jézusnak. Mi mikor jutunk el ide, hogy nincs más, csak Jézus? Csak Jézus az, akit érdemes és kell követnünk. De talán még mindig váltogatjuk az álarcainkat, az értékrendünket, az izmusokat, a pártpreferenciánkat, a hitünket, a hitvesünket, éppen a kedvünk szerint, vagy ahogy az érdekeinket szolgálja. Amikor Jézus megjelenik az életünk templomában, kedves testvéreim, akkor már nem váltogathatjuk tovább az álarcokat, akkor már nem színészkedhetünk tovább. Ahol a világosság megjelenik, onnan a sötétség eltakarodik. Ahol Jézus tisztasága felragyog, ott minden szemét a helyére, a szemetesbe kerül. Ragackodsz-e továbbra is a szemetedhez, hogy azzal együtt kivettess a külső sötétségre, vagy megragadod az Úr Jézust, és engeded, hogy a megváltó megváltoztasson, hogy az ő vére minden bűntől megtisztítson. Mert az Úr Jézus nem csak a gyülekezeteink templomait, hanem a Szentlélek templomává tett testedet, az életedet is meg akarja tisztítani a bálványoktól. És kedves testvéreim, ne higgyük, hogy nincsenek bálványaink, azért, mert a templomainkból már kiraktuk a reformáció idején a képeket meg a szobrokat. Calvin figyelmeztet, az ember szíve bálványgyár. Bármiből lehet bálvány, ami vagy aki fontosabbá válik számomra, mint az Úr Jézus. Isten az imádság, az imádás házává akarja tenni, nem csak a templomainkat, hanem benne a mi egyéni, személyes életünket is. És fel kell tennünk, kedves testvéreim, hogy mi az Istennek kedves dicsőítés. Hogyan tudjuk mi Istent igazán dicsőíteni? Hogy valóban annyiban merül ki a dicsőítés, Isten dicsőítése, amit ma sokan értelek alatta, hogy egy-két órán át egy színpadon éneklünk keresztény énekeket? Nem az életünk Isten tiszteletével kellene dicsőítenünk Istent? Minden döntésünkkel, minden szavunkkal, minden tettünkkel és gondolatainkkal? De hogyan lehetséges ez? Néhány héttel ezelőtt Linda Diló szolgált Budapesten, és az ő konferenciáján hangzott el ez a mondat, a legmagasabb szintű Isten dicsőítés a megadás. Amikor megadom magam az Úr Jézusnak, amikor elismerem, hogy rászorulok, amikor átadom neki a vezetést. Ezért mondja az Úr Jézus a boldog mondásokban, hogy boldogok a lelki szegények, akik belátják, hogy Jézus nélkül szegények, és hozzájönnek, és nála keresik a megoldást. Így jöttek Jézushoz a vakok és sánták is, és ő meggyógyította őket. Mert nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosra. Csak a gyógyuláshoz, kedves testvéreim, a helyreálláshoz először be kell látnunk, hogy betegek vagyunk, hogy valami nem működik jól, hogy az Isten alakú űrt csak Jézus tudja betölteni az életünkben. erre a belátásra emlékeztet és figyelmeztet bennünket a Jelenések könyve 3. részében a Laodíceai gyülekezetnek írt levél. Mivel ezt gondolod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága. És szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy láss. Az a kérdés, kedves testvérem, hogy belátod-e végre, hogy eddig lelkileg vak voltál, mert a saját céljaid, az egód vagy éppen mások akadályoztak abban, hogy Jézust annak lásd, aki ő valójában, királyok királyának és uraknak urának. Ismerd el, hogy eddig kétfelé sántikáltál, mert a világnak és Istennek is meg akartál felelni, és ezért nincs igazi békességed, ezért nincs igazi boldogságod. Add fel a hamis istenképedet, a hamis váradalmaidat, a hamis önképedet, a magad választotta istentiszteletet, és engedd, hogy az Úr Jézus felragyogjon neked, hogy vele azzá lehess igazán, amivé ő akar tenni, ami igazán boldoggá tesz, ami igazán kiteljesíti az életedet. Ezután fogod tudni őt úgy dicsőíteni, ahogy neki kedves, az életed Isten tiszteletével. Mert nem jelent kevesebbet reformátusnak, evangélikusnak, egyáltalán kereszténynek lenni, mint azt, hogy az Úr Jézust követem minden döntésemben, az életem rendjét a Bibliához igazítom, és egyénileg is és közösségileg is királlyá Jézust koronázom. Így nem csak egy 500 éves hagyomány, vagy egy szép ünnep, hanem Isten tervének és rendjének megfelelő, ahhoz formálódó életprogram, életvitel lesz a reformáció, ahogy Bódás János is megfogalmazza ezt olyan szépen a Református Reformáció című versében. Megőriztük a hitvallást s az igét századokon át tisztán és híven, de csak könyvekbe zárva, mert szívünktől nyelve, szelleme már-már idegen. Nem éljük, amit vallunk, mint az ősök. Utunkban a lélek már nem vezet. Bár mindnyájunk közös célja a béke, de utána a pénz s az élvezet. Üresedik a templom. Nincs imádság asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn. Isten népére nem ismerhet immár bennünk a világ. Rosszul áll a pőr. Vágyait szaporítja ellenünk sok millió minőségi ellenőr. Úszunk az árral, számunkra is sorra, ezrével nőnek az uborkafák, s kapaszkodunk, mert nagy erővel vonz a fösvény, úrhatnám kispolgáriság. A múlthoz képest hol van a minőség? Hiába van papíron igazunk, hiába mondjuk tisztán az igét, ha a cáfolata sokszor mi vagyunk. Bizony-bizony, a szemperreformári ideje jött el, s elsősorban ránk. Nem szekta, izmus, Róma most a kérdés, bennünk lobbanjon újra fel a láng. A szent láng, ami őseinkben égett, mitől sok fásult szív tüzet fogott, s áldozva szolgálták a hazát s népet. Szerények, tiszták voltak, s boldogok. Itt az idő, hogy a lélek vezessen, s azt tegyük, mit az Úr ma ránk kiró. Nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak majd református reformáció. Amen.
Válaszoljunk az ige hirdetésre. Mennyei édesatyánk, bűnbánó szívvel és sok-sok bűnnel terhelten kell, hogy megálljunk ma is előtted. Urunk, hamut szórhatnánk ma is a fejünkre, megszaggathatnánk ruhánkat és szakálunkat, és porban ülhetnénk, mert nagyon messze kerültünk a te országod igazságától. Ma már nem az a kérdés, hogy mikor lesz lefordítva a Szentírás, a kérdés az, hogy mikor vesszük elő. Ma már nem az a kérdés, hogy kihez kell imádkoznunk, melyik szentet vagy az Istent, kit kell megszólítanunk, hanem a kérdés az, összetudjuk-e még tenni a kezünket. Meg tudjuk-e tanítani a gyermekeinket, unokáinkat, meg tudjuk-e mutatni az életünkkel azt, hogy mi hozzátartozunk. Urunk, ebben sokat buktunk és sokat vétkeztünk, és köszönjük, hogy igéd megítél bennünket. Igen, egyedül csak te rád lenne szükség, és rád lenne szüksége az életünknek. De, Urunk, köszönjük azt, hogy még tart a te kegyelmed, az ingyen kegyelem, s nem az olcsó kegyelem. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te hajlékodba. Köszönjük, hogy igédet hallgathattuk, amely megítélés, felráz és új életre hív bennünket, mert érezhetjük belőle a te szeretetedet is. Urunk, tisztíts meg bennünket, hogy tiszták legyünk. Urunk, melegítsd át a mi szívünket, hogy vágyjunk a veled való közösségre. Urunkat, hogy nyitott Bibliánk legyen, és nyitott szívünk előtted. Így kérünk, könyörülj rajtunk, reformálj, újíts meg bennünket. Jézus nevében kérünk. Amen. Amen.
Fennállva imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Valljuk meg hitünket, és mondjuk el közösen az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Most pedig még fennállva fogadjuk Isten áldását, és azt kérem, hogy majd felekezetenként egy-egy lelkipásztor jöjjön ki, Isten áldását kérni mi ránk, az életünkre, a gyülekezetünkre.
Istennek népe, áldjon az Úr keze téged, s őrizzen meg a bajtól. Vagy ha reáttör, akkor is abban is, azzal is áldjon. Orcájának a fénye ragyogjon rád szeretettel, és könyörüljön rajtad esendő gyermeke lévén. Orcáját fordítsa felét hű gondviselése, s békéjének a gazdagságát adja örökre. Amen.
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Hangóné Birta Melinda nagytiszteletű asszonynak és az avasi gyülekezet jelenlévő tagjainak szeretném átadni a helyet.
A 234. dicséretet kikereshetjük az énekeskönyvünkből, az Avasi Örömhír Kamara együttes kíséretével fogjuk ezt elénekelni, Luther Márton éneke. az Avasi Református Gyülekezet templomában, az Avasi templomban van egy zászló, illetve kettő, egy magyar zászló, és van egy gyülekezeti zászló, amin a gyülekezet vezér igéje olvasható, a 46. Zsoltár második verse, a 46. Zsoltárba pedig azt olvassuk: Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. A reformáció elindítója. Amikor megszólította Luther Mártont ez az ige, és azt gondolom, hogy amikor most ennek a Zsoltárnak egy feldolgozását halljuk az Örömhír Kamara együttes éneklésében és előadásában, akkor valamennyiünk szívében ott csendülhet ez az ige: Isten, ami oltalmunk, Jézus, ami oltalmunk, nincs más rajta kívül. Jézus, ami oltalmunk, ezt halljuk most. És ha ránk tör az ellenség, valóban benne bízunk, és amikor erre a mai napra készültünk, az Isten szent lelke úgy vezetett valamennyiünket, hogy arról beszéljünk, és arról szóljon az ige hirdetés, arról szóljon a vers és minden, hogy ma már nem az a kérdés valóban, hogy lefordítják-e a Bibliát, mert le van fordítva, hogy kézbe vesszük-e, ez már igen komoly kérdés. De van ennél egy nagyobb kérdés a mai világban, mégpedig az, hogy mit kezdünk a templomokkal. Amikor külföldről azt halljuk, hogy a templomokat eladják, hogy a templomokat parkolónak, hogy a templomokat sushibároknak használják, akkor egy nagy kérdés az, hogy mit teszünk mi. Ezért is választottam Csiha Kálmán versét: Szeressétek a templomot. Tudom, sok a gond és a baj, és sokszor nagyon sok a bánat. Mégis szeressétek-e, drága házat, szeressétek a templomot. sok értéktelen limlomot elrabolt tőlünk az élet. De légy áldott, hogy meghagyott mi Istenünk örökre téged, és meghagyta a templomot. Szeressétek a templomot, hol ige szól, és száll az ének, és azoknak, kik el nem jöttek, mondjátok el. Hisznek, élnek, s Istenben bíznak szüntelen. Mondjátok el, ki hűtelen, s ki hitetlenül gyenge, gyáva az Isten nagy seregében, azokra nincs szükségünk máma, csak arra, kiben hit lobog. Igen, lehet, hogy nagy dolog mindent egy lapra tenni fel, de higgyétek, ha Isten szól, hogy induljunk, hát menni kell. Hősen, erősen, biztosan. Lehet, hogy nem jönnek sokan. De aki jön, az itt ne féljen. Annak a szívén tűz lobogjon, annak lelke lángban égjen, és mondja el mindenkinek, van egy hely, ahol nincs hideg. Van egy hely, ahol láng lobog. Van egy hely, ahol béke van. Van egy hely, ahol szív dobog, s szeretet árad szüntelen. Ne jöjjön, aki hűtelen, de jöjjön, akinek van hite. Jöjjön erősen, biztosan. Jöjjön Istenhez el ide, az ősök drága templomába. És tegyen hitet itten állva, hogy vérrel, könnyel és imával, és mindenekkel harcba szállva, és szembenézve a halállal, megőrzi ezt a templomot. Sok értéktelen limlomot elrabolt tőlünk az élet, de meghagyta a templomot. A templomot ne hagyjátok. A templomot szeressétek. Szeressétek a templomot. És hogy miért szeressük a templomot? Mert ige szól. Az az ige, hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Nálad lett borrá a víz.
Köszönjük szépen a szolgálatokat, hálásak vagyunk ezekért a lélekemelő énekekért, bizonyságtételért és versért. Most pedig dr. Benke György nagy tiszteletű úrnak, professzor úrnak az előadását szeretnénk meghallgatni.
Reformáció református ágának a biblikus megalapozójára. Ismétlésképpen mondom, és több ismétlés lesz majd, amit mondok, de röviden fogom mondani. Európában Svájc, Hollandia és Skócia mellett Magyarországon van jelentős taglétszámú református egyház. A Kárpát-medencében pedig, az utód államokban a magyarul beszélők jelentős része református. a mostani határokon túl élő magyarokra különösen érvényes I. és Gyulának a Reformáció genfi emlékműve előtt című versében feltett és általa is megválaszolt kérdés. Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. A mostani emlékezésünkben arról szólunk, hogy mit jelentett Calvin, nem csak akkor, hanem mit jelent nekünk ma is. Az ő neve jól ismert a magyar reformátusok körében. A mai Magyarországon közel 600 városban és községben van Calvin utca vagy Calvin tér. De mennyire ismert ő valójában? Ki volt ő? Mit adott az egyháznak, a kereszténységnek, sőt a társadalomnak? Erről hiányosak nagyon sok embernek az ismereteik. Néhány példát mondok erre. Konfirmandos fiatalok között nem egyszer megtörtént, amikor kérdeztem, hogy milyen nemzetiségű volt Calvin, volt, aki azt mondta, hogy magyar. Hisz olyan ismerős a neve, olyan magyarosan hangzik a neve Calvin, a keresztneve pedig különösen, hogy János. Hisz az ő francia nevét soha nem hallották, vagy mondjuk Jean Calvin. Néhány évvel ezelőtt feleségemmel együtt Pécsett városában sétáltunk, megismerve az általunk még nem ismert várost, és rátaláltunk a Calvin utcára. Egy ismertető tábla is volt az utca név alatt, hogy ki is volt Calvin. Ennek lényege ez volt: 16. századi vallásreforma, jellemző volt rá a felekezeti türelmetlenség. Ha valaki Sütő András Csillaga mágián című drámájából akarja megismerni Calvint, hamis képet kap róla. A múlt század második felében nem csak divatos volt, hanem némelyeknek vagy sokaknak kötelező volt a marxista esti egyetemeket elvégezni. Így Calvin filozófiájáról summásan ennyit mondtak, hogy az a fatalizmus volt, nyilván utalva a predesztináció tanra. A társadalmi jelentőségét pedig a kapitalizmus elindításában jelölték meg. Teológus diák koromban olvastam Adinak Calvin hívői térdepelnek című cikkét. Akkor írta, amikor a múlt század 20-as évek elején kibontakozott egyházunkban, egyházainkban az úgynevezett belmisszió. Ez azt jelentette, hogy egyre több férfinak és nőnek és ifjúnak nem volt elég a vasárnapi istentisztelet, hanem hétköznap is, bibliaórát, imaórát igényeltek. És megtörtént az, horribile dictu, hogy némelyek némely helyen térdepelve imádkoztak. Ez a hír jutott el Calvinhoz, és írta meg ezt a felháború cikkét. Ari nem tudott arról, hogy Calvin szegényes hagyatékában a legértékesebb darab egy perzsa szőnyeg volt, de annak azért nem volt kereskedelmi értéke, mert a szőnyeg végén két helyen annyira ki volt kopva az, hogy se színe, se mintája nem látszott. Ott, ahol Calvin János rendszeresen imádkozott, térdepelve. A franciaországi Noyonban született, és felső tanulmányait a híres párizsi Sorbonnon végezte. Jogot kezdett tanulni apja kívánságára, a reformáció szele azonban megérintette őt is néhány fiatal tanár társával együtt, és a Corpus Juristól a Corpus Christihez fordult, tehát a jogtudománytól a teológiához. A Szentírás tanulmányozásával együtt nagy szorgalommal és munkabírással az egyház atyákat is igyekezett megismerni. A római egyház nagy tekintélyű és csurós méltóságait ámulatba ejtette, amikor egy közös vita alkalmával a katolikus vezetők elmondták azt, hogy nem elég a Szentírást idézni, hanem az egyház atyákat is idézni kéne. Erre az ifjú Calvin felállt, és egy óra hosszáig idézte az egyház atyákat, mindazokat, amik a reformáció tanítását támasztották alá, a nyugati egyházatyákat latinul, a keletieket görögül. Elámultak az ő tudásán. Franciaországból menekülni kényszerült reformációs vélekedése miatt. Svájcban, Bázelben vélte megtalálni azt a nyugalmas helyet, ahol az ő tudományos munkálkodását folytathatja. Genfen át vezetett oda az útja, és ott megtudván a genfi egyik lelkész, Farel, hogy Calvin ott van, elment hozzá, és mint ahogy annak idején, 1500 évvel azelőtt, Pál apostolt egy makedón férfi kényszerítette, hogy menjen át hozzájuk segíteni, Makedóniába, Európába, és Pál ment. Ugyanígy kényszerítette Farel Calvint, hogy maradjon ott Genfbe, szükség van rá, és segítségére szorulnak. És ennek a kényszernek engedett, és ott maradt. Luther, amikor a Wormsi birodalmi gyűlésre megidézték, ezzel az odaszánással jelent meg, ezt mondta, itt állok, másképp nem tehetek. Calvin ugyan ilyesmit nem mondott, de hasonlóan döntött, itt maradok, másként nem tehetek. Calvin munkálkodását a biblicitás, a szentírás minél engedelmesebb és jobb megismerése határozta meg. Fő művét az institúció religionis christiane, a keresztény vallás rendszere, hamarosan megismerték Európa szerte, és ezt tette ismerté az ifjú Calvin nevét. Az institúciót át és át szövik bibliai idézetek és bibliai lókusokra hivatkozás. Nem könnyű olvasni Calvint, mint ahogy a Bibliát sem lehet, vagy nem érdemes futólag olvasni. De aki meg akarja ismerni a Szentírás tanítását Isten törvényéről, az ember bűnösségéről, a kegyelemről, a bűnbocsánatról, az egyházról, a sákramentumokról, a megszentelt életről, annak kincses bánya az institúció. Most újra megjelent új fordításban, két vaskos kötetben. Érettségi után, azon a nyáron, amikor már jelentkeztem a sárospataki teológiára, elolvastam az úgynevezett kis institúciót, ez az első formája. Élmény volt akkor is számomra. Calvin fő foglalkozása Genfben az ige hirdetés volt. Vasárnap és hétköznap. Reggelenként rendszeresen prédikált a Szent Péter katedrálisban. Hétköznap reggelente 200-300 ember hallgatta őt. Ige hirdető módszere az volt, hogy sorra vette a bibliai könyveit, és folytatólagosan magyarázta azokat. Ezt a módszert hívják lectio continuának, folytatólagos olvasásnak. A Bibliát azóta is sok ige hirdető is, vagy Bibliát olvasó ember is így folytatólagosan olvassa az egyes könyveket. Ige hirdetései homiletikai szakkifejezéssel élve nem szermók voltak, hanem homiliák. Tehát nem a szolnoklás szabályai szerint kidolgozott beszédek, igehirdetések, hanem a Szentírást versről versre magyarázta. Nem a formára, hanem a tartalomra tette a hangsúlyt. Közvetlen módon, ember közelien magyarázta az igét. Olykor így fejezte be az igehirdetését: most gyengén érzem magam, itt abba hagyom. És másnap onnan folytatta. Végig magyarázta a Szentírás könyveit. Egy kivétellel a Jelenések könyvét nem magyarázta. Nem tudunk róla. Ezek azóta már nyomtatásban is megjelentek, néhány az új szövetségiek közül magyarul is olvasható, sőt, most elkezdődött a többinek is a megjelentetése, éppen mostanában jelent meg a páli néhány levél magyar fordításban. Van sok igehirdetése, amit ő maga írt le, és van sok, főleg a reggeli igehirdetései, amik a próféták magyarázatáról szólnak, azokat gyors írók írták le, és így maradt meg azok szövege. Hadd mondjak el egy sárospataki diákkori emlékemet. Nagy Barna professzorunk, a szomszédos Sátoraljóújhely lelkipásztorának, Nagy Sándor Bélának a segítségével összeülve a Calvin kéziraton dolgoztak. Tudtuk róluk. Az történt ugyanis, hogy Nagy Barna részt vett egy svájci konferencián, ahol bejelentették azt a szenzációt, hogy egy levéltárban megtaláltak egy kéziratot, amely Calvin Ezékiel próféta könyvéről elhangzott prédikációit tartalmazza. Gyors írással jegyezte le valaki. Ki is osztottak a résztvevők közül egy levelező nagyságú fénymásolatot erről a kibetűzhetetlen kéziratról. Az előadás végén Nagy Barna a neki szóló szöveg első sorát mai francia nyelven felírta arra a kis lapra, és kivitte az elnökségnek megmutatni. Elcsodálkoztak, és nagy örömmel látták, hogy van valaki, aki el tudja olvasni ezt az akkori francia gyorsírást, úgyhogy neki osztották ki Ezékiel könyvét, ő is tette át franciára, és így is jelent meg aztán nyomtatásban. Én magam sokat és sokszor használtam Calvin kommentárjait igehirdetéseim során. Megragadott az a hűség és alázat, ahogyan hozzányúlt a Biblia szövegéhez. Ismerős ez a mondás, a második helvét hitvallásból is ismerős. Aki jobbra tanít a Szentírásból, kész vagyok annak elfogadására, Calvin is mondta. Calvin ezen az elven volt, ige magyarázatai során ismeri azokat a kérdéseket, amik egzegetikai vitákat váltottak ki. Mikor írták, ki írta, stb. És idézi az egyházi atyák vélekedését is az egyes bibliai szöveggel kapcsolatban, de hozzáfűzi. Akár így van, akár úgy, Isten igéjének lelke által ihletetnek fogadjuk el a szöveget. Vagy megjegyzi, van, aki így, van, aki úgy fordítja ezt a bibliai igét, és hozzáfűzi, én ezen és ezen a véleményen vagyok, de tanulhatunk abból a másikból is. Ismerősek ezek a reformátori iránymutató elvek, sola scriptura, ad fontes. Mindkettő ugyanazt jelenti, a forrásokhoz kell visszamenni, a Szentírás szövegéhez egyedül. Egyedül ezek mutatják az utat az életre, az üdvösségre. Magyar népű történetében, annak zivataros századaiban többször megtörtént, és ne engedjük, hogy a feledésbe merüljön, hogy az evangélium Jézus Krisztus megismerése adott megmaradást, túlélést, megújulást. Így volt ez a 11. században, amikor István királyunk keletről jött népünket betagolta a nyugati kereszténységbe. Így volt ez a 16. században, amikor a lét és nem lét határán a hitújítás, a bűnbánat és Isten igéjének való engedelmesség adott megtartást és jövőt népünknek. Több történész rámutatott már arra, hogy a reformáció idején a kereszténység, Jézus Krisztus ismerete sokkal mélyebben bevésődött népünk szívébe, mint a honfoglalás utáni kényszerű kereszténység feltételekor. Így volt ez a 20. század közepén, főleg a háború után a lelki ébredés és Jézus Krisztusnak, mint megváltónak ismerete felkészítette a protestáns egyházakat arra, hogy az elkövetkező harcos ateista és egyház üldöző évtizedekben megmaradjanak gyülekezeteink, és túléljék az őket megsemmisíteni akaró rendszert és ideológiát. És a 20. század elején, ami sokszorosan válságos időnkben sem tehetünk mást, mint imádkozunk azért, hogy keresztjén múltó népünk és keresztjén múltó Európánk reformálódjék, visszaforduljon Isten igéjéhez, Jézus Krisztus evangéliumához, hogy életünk és jövőnk legyen. A napokban olvastam Jeremiás 32-39-ből ezt az evangéliumot, és adom most tovább. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Robert Schuman, francia politikus, az Európai Unió egyik megalapítója mondta, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez a válságos idő, amiben mi élünk. A reformáció századában, Szilveszter János, ezzel fejezem be, az 1540-ben megjelent újszövetségi fordítása elé ajánlást írt az magyar népnek, ki ezt olvassa. Ez az ajánlás nekünk is szól, ma élő magyaroknak, és nem magyaroknak. És ennek a nyelvezete közelebb van a bukovinai székelyek, vagy a moldovai csángók nyelvéhez, mint a miénkhez, de mi is megértjük, és sokan ismerik ezt. Proféták által szólt régen, néked az Isten, az, kit ígért, ime vígre megadta fiát. Buzgó lélekvel szól mostes, néked ezáltal, kit hagyja, hogy hallgass, kit hagyja, hogy te kövess. Néked az írt ez lűn profétád, doktorod ez lűn, mestered ez mostes, melyet az Isten oda. Ez proféta szabát hallgasd, mert téged az Isten elvesz, és nyomos itt nem lehet az te neved. Ebben a templomban én ezt többször elmondtam igehirdetések között. Nagy hála van a szívemben, hogy még most is elmondhattam.
És nekünk is hála van a szívünkben, hogy hallhattuk Gyurka bácsit, és szeretnénk is, hogy legyen erre még alkalom a következő időkben. Isten éltesse őt szeretteivel együtt, és mindig örülünk, hogyha itt van közöttünk. Kedves testvérek, amikor valakit felkérek, hogy tartson egy előadást, akkor mindig van bennem egy kis félelem, hogy ugyan milyen lesz. Bőbeszédű, nagyon tudományos, elkalandozós, fogja-e bírni majd a nép? Hát tavaly emlékszem rá, amikor volt ez a hasonlóképpen a reformációi közös protestáns ünnepi istentisztelet, akkor Sándor Frigyes nagytiszteletű úr tartott előadást, és nagyon izgalmas volt, érdekes, és örömmel hallgattuk. És most pedig, amikor Benke György nagytiszteletű úr szólt hozzánk, akkor ugyanezt érzem, ugyanezt éreztem. És olyan jó volt azt hallani, hogy a maga egyszerűségében és mégis mindent átfogó, lényeget érintő gondolatok kifejtésével tárta elénk Calvin életét és biblicizmusát, amiért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen.